1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Minden magyar ember életére közvetlen befolyást gyakorolhat, hogy Ukrajna Európai Uniós tag lesz-e, mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára Gödöllőn. Rétvári Bence a Fidesz országjárásának gödöllői állomásán tartott fórum előtti sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Európában sehol nem kérdezik meg az emberek véleményét Ukrajna gyorsított Európai Uniós csatlakozásáról, mert ha megkérdeznék, olyan eredmények születnének, amelyeket Brüsszelben nem szeretnének látni. Hozzátette, hogy Ukrajna láthatóan most sem tesz eleget azoknak a feltételeknek, amelyeknek korábban minden uniós országnak eleget kellett tennie. Nagyon-nagyon szomorúan nézzük, hogy egy szűk elit rabul ejtette a brüsszeli hatalomgyakorló köröket, és ennek következtében ők viszont a háborút fűtik. Éppen ezért kezdeményezte a kormány az országjárást, ezért indul a véleménynyilvánító szavazás is, és arra kérünk mindenkit, hogy a béke mellett álljunk ki, és úgy mondjunk nemet Ukrajna gyorsított uniós csatlakozására, hangsúlyozta az államtitkár. Iskola választási kampányával az idén is az anyanyelvi tanulás fontosságára, ezzel együtt a magyar identitás és kultúra megőrzésére hívja fel a figyelmet a Rákóczi Szövetség. A szervezet közleményében kiemelte, a több mint két évtizede működő magyar iskola választási program elsődleges megszólítottjai azok a Kárpát-medencében élő magyar nemzetiségű szülők, akik tavasszal iratják általános iskolába végzős óvodás gyermeküket. Közlésük szerint a külhonban élő magyar szülők és iskolakezdő kisgyermekek számára a szervezet helyi partnereivel és az érintett oktatási intézményekkel közösen 2025. februárja és áprilisa között mintegy 150 családi óvodás napot szervez szerte a Kárpát-medencében. Az anyanyelvi tanulás fontosságát hangsúlyozzák, továbbá a közösségi média felületein is, az idei rövid kampányfilmben is. A 2023-as indulása óta csaknem 1500 falusi kisbolt működését segítette a kormány a Magyar Falu Program támogatásain keresztül, közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a zalai Nemes Pátrón. Gyopáros Alpár a csaknem 42 millió forintos támogatással megújult helyi vegyesbolt átadásán beszélt arról, hogy a Covid-járvány, majd az orosz-ukrán háború szankciós politikája miatt indult energiadrágulás következményeként kisvállalkozások sokasága került nehéz helyzetbe Magyarországon. A multinacionális áruházláncokhoz képest a helyi kisüzletek tőkeszegény, kevésbé versenyképes vállalkozások, amelyek közül több száz zárhatott volna be, ha nem kínálnak számukra pályázati forrásokat. A Magyar Falu Program a kezdetektől többségében önkormányzati intézmények, utak, járdák felújítását, helyi vállalkozások működését, fejlesztését, templomok felújítását segítette, de az igényekhez igazodva új elemekkel is bővült idén. Európa 10 leginnovatívabb országa közé kell kerülnünk 2030-ra, és a cél az is, hogy legyen magyar egyetem a világ és Európa 100 legjobb egyeteme között, jelentette ki Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázs emlékeztetett arra, hogy Széchenyi István 200 évvel ezelőtt, 1825-ben alapította meg a Magyar Tudományos Akadémiát. Ennek tiszteletére az országgyűlés döntése alapján Magyarország a 2025-ös és 2026-os évet a Magyar Tudomány éveként ünnepli. Hozzátette, a cél az, hogy a tudományt mindenkihez elvigyük. Azt is mondhatnám, hogy kihozzuk a laborokból a tudományt, legyünk büszkék arra, hogy a mi hőseink a magyar tudósok, fogalmazott a miniszter. Sport. A Nemzetközi Súlyemelő Szövetség június 1-től új súlycsoportokat léptet életbe, mind a férfiaknál, mind a nőknél. A jelenleg érvényben lévő 10-10 kategória helyett ettől az időponttól kezdve 8-8 súlycsoportban rendeznek versenyeket, mindkét nem, a felnőttek és a juniorok esetében egyaránt, derült ki a szövetség honlapján közzétett listából, amelyet a Technikai Bizottság javaslatára a Világszövetség elnöksége elfogadott. Végül az időjárásról. Észak felől markáns hidegfront hatására átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de alapvetően sok napsütés várható. A keleti észak-keleti tájakon néhol egész nap felhős lehet az idő. Délután keleten, észak-keleten több felé, máshogy helyenként várható zápor, de a keleti ország részben zivatarok is kialakulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 23 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés. Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezik ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban a Klímapolitikai Intézet kerekasztal beszélgetésére látogatunk el, ahol a résztvevők az európai autóipar jövőjéről beszélgettek. A kerekasztal résztvevői Szűcs Gábor, a villanyautósok.hu szakújságírója, Simon Péter, a Dunaautó ZRT műszaki igazgatója, és dr. Hanula Barna, a Széchenyi István Egyetem Audi Hungária járműmérnöki karának egyetemi docense voltak. A beszélgetés moderátora Zaj Balázs, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója volt. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Donald Trump lett újra az Egyesült Államok elnöke, és hát Trump első elnöki ciklusában többször kritizálta az európai autóipar, különösen a német autógyártás elleni fellépés sürgetett. Mi várhatunk a régi új elnök második ciklusától? Ez egy újabb nehézség az európai autógyártás számára, vagy éppen egy lehetőség lesz? Kérdezem először Szűcs Gábort.
Nagyon érdekes kérdés. Én úgy gondolom, hogy azzal, hogy Elon Muskot beültették a döntéshozók tanácsadók közé, így valószínűleg az európai autóiparnak ez nem jelent jót, hiszen ha valamelyik autóipar támogatni szeretnék, az az amerikai autóipar lesz. És ami ennél is izgalmasabb, hogy a Tesla már elég költséghatékonyan tud ahhoz gyártani, hogy nekik ne legyen szükségük az amerikai állami támogatásra. És Trumpnak ugye voltak olyan gondolatai korábban, hogy ő nem szeretné ezt a támogatást fenntartani, folytatni, és ez nagyon a Tesla malmára hajthatja a vizet, hiszen ők tudnak a legköltséghatékonyabban gyártani, és életképesek maradni támogatás nélkül is.
Megkérdező Simon Pétert is, de kiegészíteném azzal, hogy Trump általában eléggé technológia semleges, tehát nem szereti az állami támogatásokat, inkább a piacra bízza, ez akár a belső égésű malmára is hajthatja a vizet, amellett, hogy Elon Musk az egyik fő támogató. Mit gondol erről?
Én egy picit hátrébről nézném ezt. Az első dolog, amit behoznék, bár Trumpot választották meg, az Kína, és azért, mert egyébként ő volt az, aki a 100%-os adót kivetette ugye a kínai dolgokra, tehát, hogy, és ez az, ami egyébként Kínát ránk fordított Európára leginkább, vagy a figyelmüket, hiszen ők eladni szeretnének, ez nyilvánvalóan látszik. Számomra az a nagy kérdés, hogy Európa sorsát mennyire fogja meghatározni az amerikai benyomás, mert hát ők azért nem szeretnék azt, hogy ha Kína nagyon gyorsan fel tudna zárkózni, és versenytársa lenne az Egyesült Államoknak, ezért én azt gondolom, hogy mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy megőrizzék nagyon hosszú ideig azt, hogy a gazdasági befolyásuk nekik legyen a legmagasabb.
Hát a kérdés tényleg nehéz, mert sem politológus, sem jövőkutató nem vagyok. Olyan kezdeném, ez van két jó hírem és egy rossz. Az egyik jó, hogy van egy csomó alternatív hajtástechnológiánk, ami közül válogathatunk. Még egy jó, hogy mindegyik jó valamire, és az egyetlen rossz, hogy egyik sem jó mindenre. Tehát a járműiparban akkor tudnánk hatékonyan akár klímavédelmet művelni, hogyha minden célra ez a függ az országtól, a felhasználótól, a felhasználás céljától, a jármű méretétől, futás teljesítménytől, ezer dologtól, bizony teljesen más hajtásmódok jönnek ki, hogy mivel járnánk a legjobban, ami inkább így a piac felé mutat, tehát adjuk oda a piacnak. Az eddigi támogatásoknál eddig azt nem vettük figyelembe, sokáig dolgoztam, életem java részében az autóiparnak. Én autógyártóként kapok 5 vagy 8 ezer euró támogatást, az azt jelenti, hogy én 5 vagy 8 ezer euróval drágább autót fogok eladni. És ez nem jó a környezetnek, és nem tett jót az elektromobilitásnak, mert ez a rengeteg autó kikerült a piacra, több, mint amit a piac föl tudott volna venni. És amikor a második piacra kéne menni, akkor nincs támogatás, és ott nincs igény ennyi és ilyen méretű és drága autóra. Ilyen szempontból azt kell mondanom, hogy ez a védővámos sztori még az is lehet, hogy rászorít minket, hogy visszább lépjünk, és kisebb teljesítményű, kisebb tömegű, értelmesebb autókat kezdjünk gyártani és vásárolni, mert más nem megy. Tehát próbálom a pozitívat kiszedni belőle.
Köszönöm, és ha már a védővámok szóba jöttek, az Európai Unió is elfogadta maga a védő, vagy nevezük büntető vámjának. A hírek szerint az Európai Autószövetség tiltakozott ellene, míg a franciák, olaszok inkább mellette álltak. Mire vezethető vissza ez a megosztottság, illetve akár autógyártói szinten, akár tagállami szinten is, mert összesen 10 állam szavazott mellette, és úgy került végül elfogadásra, és ez előnyire válhat az európai autóiparnak, tehát tényleg megvédjük a kínai nyomulással szemben, vagy nem? És kérdezem, hogy sorba vagyunk Simon Pétert most.
Szerintem nem védi meg. Tehát, hogy ilyen egyszerűen fogalmazva. Az a helyzet, hogy az a mérték, amit ugye kaptak a gyártók, ez ugye mindenhol változik. Nekem ez egy kicsit ilyen gumicsont jelleg, hogy ki mennyire volt támogató és egyebek. Ugye a legmagasabbat a SAIC csoport kapta, azon belül ugye az MG, mert hogy ők voltak leginkább, akik nem támogatták az Uniót, illetve hát én azt gondolom, hogy ugye ez egy állami cég, úgyhogy ez erősen benne volt. Azt kell, hogy mondjam, hogy ugye minden Kínában gyártott elektromos autóra szó lesz, tehát ebben érintett egyébként a Tesla Model 3-mal, érintett a Volvo, érintett az MG, és hát minden egyéb kínai márka, ami egyébként Kínából jön. Na most a bejelentés ellenére ugye mi jó pár márkát képviselünk ezek közül, sehol nem történt áremelés. Egészen pontosan 600 ezer forint áremelés volt a Teslánál, pont 600 ezer forint áremelés volt a Volvo esetében, de mind a kettő logisztikai költségek miatt nem a védővám lett egyébként beárazva. Ez egy nagyon fontos dolog, és azt gondolom, hogy ez azért is van, mert bőven van tartalék, illetve Kína egy picit másképp működik, mint mi, úgyhogy ha ők itt ezt az autót el szeretnék adni, akkor ezt el fogják adni, ez egészen biztos. Amit talán ezzel elérünk. Egyrészt az MG-nél azt mondták, hogy akkor az elektromos autók egy kicsit visszavesznek, ez egy tény, jó? Tehát, hogy ezt nem kell erőltetni. És éveken belül mindegyik, illetve a nagyobb kínai gyártók, ugye Szegeden tudjuk, hogy a BYD bejelentette, hogy gyárat épít, az MG is keresi a helyét itt. Ugye az Omoda, ha jól emlékszem, Spanyolország, a Cseri az Olaszországot nézte, tehát, hogy mindegyik itt szeretne gyártani. Tehát ezzel egy-két évre sikerült talán valamit tenni, de még egyszer mondom, nem sikerült tenni. És egy másik fontos dolog, hogy ezzel behozzuk-e azt a lemaradást, ami egyébként az elektromobilitás terén van. De miért van ez a lemaradás? Ez is egy nagyon fontos kérdés. Ugye most sokan temetik az európai autóipart, hogy itt te jó ég, olyan lemaradás van, hogy behozhatatlan, stb. Egy fontos dolgot szeretnék itt megjegyezni, tehát Kína 20 éve erre készül. És ezt a 20 évet kellett egyébként az európai gyártóknak körülbelül 5 év alatt felzárkózni. Én azt gondolom, ahhoz képest az egészen jól sikerült, és majd később kitérünk úgyis arra, hogy mi a jövő, és mik a célok, ott majd ezekről részletesebben is beszélünk, de visszatérve, tehát ez a védőmám arra tökéletes volt, hogy felborzuljuk a kedélyeket. Nyilván megjött az ellenválasz is, az egyik az az ugye, hogy azok az országok, akik támogatták, hogy ez be legyen vezetve, onnan a kínai tőke az ki lesz vonva, oda nem építenek gyárat, oda nem ruháznak be. A másik meg nyilván viccesen mondták, hogy akkor a konyakra és az egyéb termékekre majd ők is vámot fognak kiszabni. Ez nyilván a konyak francia, tehát hogy azoknak az országoknak szólt, akik ezt megszavazták.
Hát szinte csak egyet érteni tudok ezekkel a gondolatokkal. Én is úgy érzem, hogy rövid távon segítheti az európai gyártókat, de hosszabb távon sokkal inkább ártani fog. És leginkább, aminek már rövid távon is árthat, az a Kínában készülő európai modellek. Például a BMW X3, ha jól tudom, eltűnt a konfigurátorból, hiszen azt Kínában gyártották Európának. Ezzel a vámmal az európai gyártókat nem fogják versenyre kényszeríteni, ők elkényelmesedhetnek egy kicsit, mert úgy gondolják, meg vannak védve. Közben pedig Kínának még költséghatékonyabban kell gyártani, tehát ők tovább fognak fejlődni, úgyhogy gyakorlatilag a vásárlóknak ez rossz, mivel drágábban vehetünk autót, nem lesznek olcsó kínai elektromos autók, vagy annyira olcsó elektromos kínai autók, tehát mi ezzel a vámmal kifizetjük a Kína fejlődését, gyakorlatilag arra ösztönözzük őket. Egy érdekes gondolat azért még eszembe jutott erről, hogy a gyártókat, az európai gyártókat nem védheti meg ez a védővám, viszont az európai munkahelyeket, az alkalmazottakat esetleg megvédheti, csak nem egy Volkswagennek, BMW-nek fognak gyártani, hanem egy BYD-nak. Tehát itt az alkalmazottakra gondolok, hogy új európai gyárak kínai logó alatt jelennek meg. Úgyhogy a gyártókat nem hiszem, hogy jó helyzetbe hozná hosszú távon.
És ha már ennyit beszéltünk arról, hogy a Kína elhúzott mellettünk, hogy történhetett ez? Tehát 20 éve még arról beszéltünk, hogy a kínai autók soha nem lesznek versenytársai az európai autóknak, az európaiak versenyelőnye behozhatatlan. Olvastam egy olyan anekdotát is, hogy amikor Elon Musk először találkozott egy BYD-val, akkor a kezébe maradt a kilincs, és mondta, hogy ez sose lesz a Tesla versenytársa, most meg őket akarjuk utolérni. Mi az, amit ők jól csinálnak, mi az, amit Európa rosszul csinált?
Egy érdekes felvetés, én azt hiszem, mondom egyszerűen, kicsit agyunkra ment a jólét. Tehát a német autógyártók specializálódtak arra, a Porsche-nak ez még de facto szlogenje is volt, úgyhogy hölgyeim és uraim, mi azokat az autókat gyártjuk, amire valójában senkinek nincsen szüksége, de mindenki szeretné. És odáig jutottunk az autógyártásban, hogy pénzt keresni már csak olyan autóval lehet, amire valójában senkinek nincsen szüksége. Legyen a sportkocsi, SUV vagy bármi, tehát a ritka kivétel. Pontos másolata a 2008-as válságnak, 2008-ban Észak-Amerikában a Fordnak egyetlen egy modellből volt haszna, összes többit ezzel finanszírozták, és ez pedig az Explorer volt. Most őszintén, kinek kell a városban egy Explorer? Nincs rá szükség. A német autóipar, mint a saját maga prémium értelmezésével, pedig pontosan ebben a kategóriában volt erős, és azért ellenezték ők a vámot, mert ők az egyetlenek, akik nagy tételben exportálnak ilyen járműveket Németországból Kínába, és őket érinti bármilyen retorzió. Kis Peugeot-okat vagy Fiat-okat senki nem próbált meg oda küldeni nagy tételben. Tehát egészen más a kockázatuk. Ez viszont azt is mutatja nekem, hogy az egész válság csak részben kapcsolható az elektromobilitáshoz, legalább ugyanilyen részben a konnektivitáshoz, infotainment és szoftver elemekhez, amiben nagyon csúnyán aludt pontosan Németország, és harmad részben ehhez a piaci szociológiai fejlődéshez, amire rárakódott az, hogy a törvényhozó is azt hitte, hogy még mindent is rá lehet tenni, még euró hetet, még ilyen biztonsági, még amolyat, és olyan mértékben emeltük meg az új autók árát, hogy lelassult a flotta csere, lement a kereslet, és az a vicc, hogy pontosan az euró héttel láttam azt az eredeti tanulmányt, és nem autógyártótól származott, ahol bemutatták, hogy kapjanak észbe, a további szigorítás olyan mértékben drágítja meg az autót, hogy lelassul az állománycsere, és a legöregebb, legszennyezőbbek tovább maradnak az úton, tehát de facto romlik a városi levegőminőség évekig. És Budapesten is úgy van, hogy most körülnézünk, pont ilyen idő van, meglepő módon alacsony, nem egész 10% a közlekedés részaránya a szállóporban, de ennek a 90%-át a járműflotta a legöregebb 10%-a produkálja. Ezektől kéne megszabadulni. És ebben egészen kevés pénzért meg lehetne szabadulni. Nem azt forszírozni, hogy euró 6-ot cseréljünk még jobbra, hétre, vagy villanyra, vagy bármire. Mert ez költséghatékony.
Én ez egy nagyon picit vitatkoznék, mert úgy érzem, hogy ha valaki az elruhatós autóhelye helyett vesz egy elektromost, vagy bármi modernebbet, kisebb kibocsátású hibridet, kisebb fogyasztásút, akkor ő nem fogja bontóba adni ezt az elruhatós autót, hanem továbbadja használtan, és valahol a lánc végén egy Enru 1-es fog kiesni. Tehát tulajdonképpen mindegy, hogy egy elruhatós cserélünk modernebbre, vagy egy Enru 5-ös helyett elruhatost veszünk, valahol végén, a lánc végén mindenképp egy Enru 1-es fog kiesni.
Nem jön össze az árfekvések miatt. Tehát egy most eladott Euró 6-os is még olyan régióban van, hogy ezt így nem tudjuk végigtolni, ezt látjuk. Tehát mondom, ezt pontos modellszámítások mutatták, Európai Kutatóintézet nem is egy helyen számították végig, és rossz úton járunk. Mindenütt öregszik a járműflotta, az már be is következett. Az összes európai országban öregszik a járműpark, nem csak nálunk. És ez rossz a levegőminőségnek.
Én egy egyszerű adatot hoznék be, 2006-ban az átlag életkor 10 év volt Magyarországon, most 15. 16, bocsánat, igen. Tehát, hogy azért ez elég rossz. És én megint visszamennék egy picit, hogy mi vezetett oda egyébként, hogy a kínai autók ilyen jók lettek. Az egyik az az, hogy én visszamennék a nagy olajválságra az Egyesült Államokba. Hogy arra nem tudom hányan emlékeznek, én még akkor nem is éltem, igen. Azelőtt a japán autók nem igazán léteztek. Egész egyszerűen kicsi vacak, mindenki kinevette őket, hát Amerikában akkor is minden V8-as volt automata, sokszor két és három sebességes automata, bolygóműves. Annyi üzemanyagot pocsékoltak el, hogy az elképesztő. De olcsó volt az üzemanyag, és a mobilitás garantálni kellett. Amikor megjelent az, hogy egyébként egy gallon üzemanyagot jegyre adnak, mert baj van, akkor nyert értelmet az, hogy itt van egy olyan autó, amivel egy gallon üzemanyaggal háromszor akkora távot tudok megtenni, mint a hagyományos amerikai autóval. Ez vezetett oda, hogy a japán autókat ma tudjuk, hol tartanak, és óriási teret futottak. Ha nem lett volna a dízel botrány, én azt gondolom, megmerem kockáztatni, hogy most nem beszélgetnénk erről, mert egészen más lenne. Akkor is sok probléma lenne, akkor is lenne baj a Volkswagen körül, az infotainment akkor is vacak lenne, amint tényleg elaludtak, de egészen más témákról beszélgetnénk. Tehát ahhoz, hogy egy ilyen nagy változás jöjjön az autóiparba, én azt gondolom, hogy kell egy külső hatás. Ez a külső hatás most a dízelbotrány volt, utána pedig a chiphiány. A chiphiány azért rátette arra, hogy nem volt autó, ezért döntöttek úgy, hogy nem cserélnek autókat, hiszen nem volt mit. Utána jött egy olyan infláció, ami miatt a finanszírozási költség borzasztóan megemelkedett, ezért ha egy hasonló kategóriájú új autót szeretett volna beállítani valaki a flottába, akkor azzal találkozott, hogy ez 30-40%-kal drágább havidíjat jelent. Ezért mindenki úgy döntött, hogy kitolja, amíg lehet. Az átlagos 3 éves futások 5 évre tolódtak ki. És ez eredményezi azt, ahol most vagyunk, hogy öregszik a gépjárműpark, nem csak Magyarországon, hanem egész Európában.
És ha már külső hatásokról beszélünk, Európai Unió eldöntötte, hogy 2035-től lényegében csak elektromos autót lehet újonnan forgalomba helyezni. Ez egy világos cél az autógyártók előtt, ez bénítólag hat, vagy éppen a kutatást fejleszti. Összefüggésbe hozható ez a Volkswagen válságával, éppen nem tudják eldönteni, hogy 2 vagy 3 gyárat zárjanak-e be. Illetve, hogyha több gyártó kért azt, hogy tolják ki, míg mások tiltakoztak, segítene a kitolás, hogy az milyen hatással járni, ha mégse 2035, hanem későbbi dátumban kerülnének a belső égési motorok kitiltása.
Én úgy gondolom, hogy ez nem büntetés, ez inkább megmentheti az európai autóipart, mert ez egy jelzés, hogy milyen irányba kell haladni, hogy ez az elvárás. És a Tesla vagy a kínai gyártók, akik azért az elektromos piacot eléggé letarolják, én úgy gondolom, hogy ilyen tiltás nélkül is nagyjából ott járnának, ahol, csak az európai gyártóknak még nagyobb lenne a lemaradása, ha nem kaptak volna egy ilyen külső jelzést, egy külső kényszert. És ez a váltás határidők nélkül is végbe fog menni. Megkockáztatom hamarabb, ha most itt az új autókról beszélünk, nyilván nem a 16, 8, 10, 20 éves autóflottáról, mert ha megnézzük Kínát, ahol igen, vannak ösztönzők, de még sincs egy ilyen deklarált dátum, ott előrébb járnak elektromos átállásban. De például egy nagyon érdekes példa, Pap László kollégám írt erről nemrég egy cikket, ami engem is meghökkentett, hogy Üzbegisztán, az gyakorlatilag Magyarország szintjén áll elektromos autó penetrációban, pedig őket aztán semmi sem kényszeríti erre, olcsó a benzin, tehát még az sem hajtja, de valamiért mégis ők is elindultak ebbe az irányba.
Az első az az, hogy Kínát én egy picit ebből kiszedném, mert az, hogy Kínában miért vannak elektromos autók, annak teljesen más oka van. Egyrészt ugye, mint mondtam, ugye Kína egy picit máshogy működik, mint mi, és ott nagyjából 20-30 évvel ezelőtt jött egy központi döntés, hogy nyilván a kőolajtól elég erősen függőek, ezért ők rendszerben gondolkoznak, nekik az autó az a hajtóműben egy darab fogaskerék. És ott központilag elküldik, hogy te ezt a fogaskereket fogod egyébként fejleszteni, te ezt. Ők az egész láncot látják. Ezért van az először ugye a napelem üzletágat tették tönkre Európában, hiszen napelemmel foglalkoznak, megújuló energiával foglalkoznak, töltőinfrastruktúrával foglalkoznak, elektromos autóval. De egyébként Kínában is emberek élnek, és egy teljesen egyszerű adat, egy kék rendszámra Kínában a kék rendszámmal lehet belső égési autót vezetni. Annak a költsége nagyjából 3-4 millió forint átszámolva. Ott lényegesen alacsonyabbak az elektromos autóárak, tehát ez egy óriási összeg. És úgy lehet hozzájutni, mint régen itt nálunk az ilyen autónyeremény sorsoláson, tehát hogy befizetjük az összeget, és szó szerint kisorsolják. Lehet valaki szerencsés és megkapja 6 hónap múlva, lehet, hogy valaki 2 év múlva. Azért ez elég erősen visszaszorítja. De visszatérve az eredeti kérdésre 2035-re, én a kollégáimnak is feltettem a kérdést, mert kíváncsi voltam. És felhívtam műszaki vezetőket, felhívtam értékesítési vezetőket, a stratégiai vezetőnket és a kereskedelmi igazgatót. Ebből volt a legnagyobb vita nálunk egyébként, hogy ez elérhető, jó cél, rossz cél, mi a helyzet. Én a saját véleményemet mondom el ezért, jó? Azt gondolom, hogy a mobilitásnak számos eszköze van, és csatlakozok, nincs egy jó út. Nem mindenre megoldás az elektromos autó. Egy egyszerű példát szeretnék hozni. Az Európai Unióban egy 2017-es felmérés szerint 34%-a lakik a lakosságnak családi házban. A többiek lakásban laknak, ikerházban, sorházban, bárhogy máshogy, ahol azért a töltési infrastruktúra egy nagyon nehéz megoldás. Ezt úgy mondom, hogy én elektromos autót használok. Tehát, hogy én is használok elektromos autót, tudom, milyen előnyei vannak. De amíg egyébként ez az infrastruktúra nem áll föl, és 10 év szerintem nagyon rövid idő ehhez, gondoljuk vissza, hogy ezelőtt 10 évvel mi volt, és most mi van, olyan nagy változásokat nem értünk el 10 év alatt. Tehát, hogy szerintem egész egyszerűen nem kivitelezhető ez a teljes átállás, azért sem kivitelezhető, mert a közúti közlekedésben nem mindenhol jó megoldás, infrastruktúrálisan nem tudjuk ezt megcsinálni. Másrészt az európai gazdaságot egy olyan helyzetbe hozzuk, ami egyszerűen lehetetlen. És azt se tudjuk most, hogy a Volkswagen valóban ilyen nagy bajban van, vagy egyszerűen politikai nyomást akar gyakorolni azzal, hogy be akar zárni ennyi gyárat, és el akar bocsájtani ennyi embert. Az unió területén nagyjából, hogyha jól emlékszem, hogy a segíts meg neked, lehet, hogy jobb, a 7-8%-át adja az a GDP-nek ugye az autóipar. Azért ez egy döbbenetes nagy szám. Ha a beszállítókat is mögé tesszük, akkor még nagyobb lesz. És ha az elektromos autók felé nyitunk, ami egyébként sok embernek jó megoldás, de jelenleg azért nem az átlag ember vesz elektromos autót, hanem az, aki megteheti. Az átlag magyar állampolgár 1,5 millió forintos autóval szaladgál. Esélye nincs venni 12 millió forintért, ami most az egyik legalacsonyabb elektromos autó, majd most meglátjuk a Dacia Spring, az is Kínában olyan, hogy akkor hogyan változik, de erre tényleg nincsen esélye, tehát ő nem fog tudni átállni. Akkor az ő döntési szabadsága az az lesz, hogy vagy életben tartja az 1000 éves autóját, és itt csatlakozok, hogy az környezetvédelmi szempontból a legrosszabb, vagy tömegközlekedést fog használni. Tehát, hogy más megoldás nincs. Én szerintem racionálisan azt kéne végig gondolni, hogy abban egyetértek, hogy villamos hajtás kell az autókba, mert sokkal egyszerűbb a szerkezete, nem kell olyan komplex megoldás, és hogy egyébként az energia miből lesz, egy hagyományos benzinmotorból, vagy akkumulátorból, az egy teljesen más kérdés, de ebbe az irányba kéne talán eltolni ezt a dolgot. Meglátjuk, hogy hova fog kifutni. Én szerintem műszakilag a 2035 az nem megvalósítható.
Csak egy fél mondat. Sajnos a magyar átlagembernek új dízel vagy benzines autóra sincs pénze, tehát igazából a 1,5 milliós kategória az mindenképp használt autó. Ahhoz, hogy 5-10 év múlva legyenek 1,5 millió forintért elérhető, használható elektromos autók, ahhoz most valakinek az újakat meg kell venni, leginkább cégeknek, mert magánszemélyek viszonylag kevés új autót vesznek bármilyen hajtással.
Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban a Klímapolitikai Intézet kerekasztal beszélgetésére látogattunk el, ahol a résztvevők az európai autóipar jövőjéről beszélgettek. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Ökumené, a testvéregyházak fél órája című műsorunk következik. Ma az evangélikus egyház műsorát sugározzuk. Ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az evangélikus rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Hit megadatik, hogy én ezt elhittem, hogy Uram, te nagyobb vagy, mint a szívemnek minden vágya, sebe, függése, te tényleg leszakítod a láncokat.
Sok szeretettel köszöntjük az Evangélikus Rádió Misszió műsorának hallgatóit. Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Vendégünk Fülöp József, a kecskeméti Ciróka Báb Színház színésze. Jóci, ahogy a legtöbben ismerik, gyerek és fiatalkora, szép és fájdalmas tapasztalatai, útkeresése után tette le végül Jézus kezébe az életét. Drogos fiatalból mára Isten akaratát kereső családapává vált, és bábszínészként örömmel szolgálja a kicsiket és a nagyokat. Hallgassák őt szeretettel! Vendégem Fülöp Jóci, akit így ismernek a környezetében. Ő a kecskeméti Ciróka Báb Színház társulatának tagja, a bábszínész. Téged beajánlott számunkra egy korábbi interjú alanyunk, akivel egy nem könnyű élethelyzet kapcsán ismerkedtél össze, ha jól tudom. Mi is szeretnénk, hogy elmondd nekünk, hogy honnan indultál, és hogy miért is kötöttél ki vajon itt egy evangélikus rádiomissziós műsorban.
Köszöntök mindenkit, és örülök, hogy itt lehetek. És igazából folyamatosan hálás vagyok, hogy honnan jöttem és hova emelt ki az Úr. És mostanában valahogy még többet gondolok a gyermekkoromra. Nem volt könnyű, már eleve a szüleimnek, mielőtt megszülettem volna, úgy ismerkedtek össze, hogy anyukám tudta apukámról, hogy nem sokáig fog élni, mert örökölte egy betegséget. Ez egy vesebetegség volt. És anyukám azért, hogy művese kezelést kapjon apám, direkt elment oda abba a kórházba nővérnek, és hát is folyamatosan látta, hogy mi lesz a sors ezeknek a művesek kezelt embereknek, tehát folyamatosan viselte ez meg, és borította ki. Addig-addig, amíg tényleg felmondta apukám szervezete a szolgálatot, és amikor 5 éves voltam, akkor meg is halt, és akkor anyukám alkoholhoz nyúlt egy gyengeségében. Ebből fakadóan volt, hogy nem tudott értem jönni az óvodába, és akkor valaki hazavitt, vagy hazamentem, és akkor ott feküdt a földön, és akkor szóval megoldottam gyerekként, küzdöttem vele, hogy kiöntsem a piáit, meg a gyógyszerét eldugjam. Közben nagyon-nagyon szerettem, és egy csodálatos teremtmény volt, egy olyan világító, nyitott szívű ember volt, akit általában szerettek az emberek, meg meleg szívű volt, gyönyörködtem benne, meg ő belül is az jött felém, hogy nekem nagyon jó önértékelésem volt már gyerekként, mert ezt a szeretetet éreztem, ezt, ami teljesen átjött.
Valamennyire édesapád hiányát is tudta pótolni édesanyád akkor, vagy mennyire emlékszel édesapádra?
Hát nem, nagyon egy-két ilyen élményem van, csak hogy futunk a villamos után, és akkor elesik, és akkor vérzett, meg nagyon sírtam, tehát ilyen pici képek vannak, de igazából nem emlékszem rá. Így magamban néha felfedezek dolgot, és akkor következtetek arról, hogy lehet, hogy ilyesmi volt apukám. Hát próbálta pótolni, de így szegénykém, hogy sokszor nem volt magánál, így még nehezebb volt azt is nyújtani, ami mondjuk egy anyukának kell.
Mégis tudtad őt úgy tisztelni is, és szeretni, ahogy mondod, hogy gyönyörködni benne, ez nagyon erős tényleg így.
Igen, mert közben a lénye az egy melegszívű, szerető ember volt, aki küzd az alkoholra. Tehát ez nagyon fontos, múltkor egy igehirdetésben hallgattam ezt, hogy leprás, nem leprás, hanem egy ember, aki leprával küzd. Egy gyönyörű asszony volt belül kívül, aki alkohollal küzdött, akit szenved emiatt és lelkismert fordulása van, megtett a maga módján. Dolgokat elment elvonó kurára, meg megtett mindent, csak legyőzte őt ez a szenvedély, ez az erő. Amikor 12 éves voltam, akkor az ő szervezet is felmondta a szolgálatot, már nem bírta a gyógyszer és a alkohol kombót, és így a szíve megállt, és akkor az anyukám húgához kerültem, keresztanyámhoz, aki együtt élt a férjével és a gyermekükkel, és az volt a nehéz, hogy a 2 éven belül anyukám már a harmadik testvére volt, akit elveszített, és idegösszeomlása volt, infúzióra járt, meg lefogyott ilyen 40 kilóra, így fogadtak be. Tehát, hogy nehéz volt a családi életük. Én egy neveletlen gyerek voltam, inkább egy utca gyerek, akivel extra nehéz, de befogadtak, és elkezdődött a küzdelem, az összeszokás, és akkor szeretet lett a vége, de hát ez egy hosszú folyamat volt.
Mit mondanál, hogy mit kaptál leginkább tőlük, vagy mi az, amiért a leghálásabb vagy, és tőlük kaptad meg?
A gondoskodást, hogy erejükön felül akarták velem a jót, küzdöttek a, mit tudom, azért az ingatlanért, amiben laktunk anyukám, hogy ne vegyék el, azt félretették nekem, tanítattak, és mindent megtettek, ami tőlük telt. Mondta anyukám, most már anyukámnak hívom, hogy szeretni nem tudott az elején, hanem sajnált, de eljutottunk a szeretetig. És most a büszkeségig is, meg egy jó kapcsolatunk van, már úgy olyan értelem a büszkeségük, hogy tökre büszke végül is arra, ahová jutott az életem, és ennek örül is, hogy ennek ő része volt. Nagyon köszönöm ezt neki, hogy nem kallódtam el, nem kerültem intézetbe, nem kerültem olyan helyekre, ami egy más út lett volna. Biztos Isten abból is kihozott volna, amit akart, de így ebbe a verzióba én nagyon hálás vagyok nekik. Elküldtek Sárospatakra református gimnáziumba, és ez jónak tűnt. Ott hallottam az Úrról sokat. Jó lehet, lázadtam ellene, ugye a múltam miatt. Úgy gondoltam, hogy vagy rossz ő, vagy nincs, hogyha ilyen sok szenvedés volt a részem. De aztán csak értek olyan impulzusok, a vallástanáron keresztül, a teológusokon keresztül, akik ott laktak velünk egy kollégiumban, akikhez bebetértem és beszélgettünk, hogy így maga Krisztus szólt másokszor, vagy hát őt láttam meg, akkor még nem tudtam, de az a szeretet, az a odafigyelés, hogy múlt héten vagy 2 hete beszélgettünk, és még mindig emlékeznek arra, mit mondtam, és visszakérdeznek, a tűrés a vallástanáromnak, hogy tűrt a mi huncutkodásainkat, és mégis szeretettel. Tehát az jött át, a szeretet és az alázat sok esetben. Ez már a Szentléleknek a szent robbanó anyaga volt szerintem, amit így szépen így elhelyezett az én lelkembe, amit egyszer be is gyújtott, és aztán lett abból a megtérés. Ez volt Sárospatak. Tehát ott sok minden hatás ért engem, és ott egy nagy hullámvasút volt lelkileg.
Kik között voltál sokat? Mennyire hatottak rád a fiatalok, vagy milyen közeg volt ez?
Hát egy vegyes közeg volt. Volt egy szenvedős része, főleg az elején, a beilleszkedés. Meg így visszaemlékezve sokat bántottuk egymást, meg, de ez mindegy, hol lettem volna, ezek a kamasz fiúk, és az Istentől elidegenedett léleknek a piszkálása, versengése. Volt zülés is, én így próbáltam lavírozni a jó fiú és a rossz fiú között, kocsmáztunk, érdekeltek a lányok, de közben a tanulás is, próbáltam a tanárok felé is megfelelni, meg a saját igény alapján, meg a szüleimnek. De aztán jött egy pont, ahol egy kortársam megkínált kábítószerrel, akkor marihuánával, és akkor az bejött, és valami olyasmi szabadságot éltem meg, vagy annak szabadságnak tűnő valamit, amit úgy éreztem, hogy leomlott egy fal, amit már úgy építettem anyám halála óta szívem köré, és egy nagy szabadság fuvallatát éreztem, de az nagyon gyorsan az ellenkezőjére változott. Tehát ott bukott le, hogy honnan is jön ez, hogy megismerkedtem például a depresszióval, ami addig ismeretlen volt számomra, tanulmányi eredményem tényleg, mint a mesékben, hogy ezek a drogot történetek vannak, úgy romlott, már bukásra álltam több tantárból, egyre inkább féltem az emberektől, miközben addig inkább az imponálás, meg az emberek szeretete és a szeretet keresése volt a lényem része. Szóval eléggé hamar beadta a csekket a kábítószer, hogyha így lehet fogalmazni.
Mit jelent ez, hogy hamar?
Az a hamar, ez szerintem pár hónap. Viszonylag tényleg hamar. Biztos az is hozzájárult, hogy milyen volt az én gyerekkorom. Tehát egy ilyen instabil belső szerkezetben nagyobb pusztítást tud egy kábítószer, mint egy, mondjuk egy olyan gyermeknél, ahol ahol nincsenek ilyen lelki sebek, meg összevisszaság, de nálam nagyon nagyot szakított, meg sokat pusztított, és akkor erre jött egy színjátszókör, amit az igazgató szervezett, az Ószövetségi József és a testvére történetét vittük színpadra, ott bizonyságtételekkel kezdtük a próbákat, a velem egykorúak beszámoltak az istenhitükről, ami egyre inkább hatással lett rám, és amire már bemutattuk a darabot, meg jártuk vele az országot addigra, én már hittem ebben az Istenben, ebben a megbocsátó Istenben, az Isten szeretetében, meg szerelmes lettem egy lánykába ott a színjátszókörben, és ez egy ilyen vegyes élmény volt, a szerelem, a színpadi élmény, Isten szeretete, de Jézus Krisztus nem volt még fontos számomra. Így nem volt egy átadás, csak egy ilyen egy hangulat, vagy egy érzet, vagy egy közelség, ami aztán el is hussant, egy idő után, ahogy vége lett a színjátszásnak, és megint visszajött a depresszió elég komolyan, de akkor már nem mertem így kábítószerhez nyúlni, meg alkoholhoz, mert már elkezdtem félni Istentől, hogy ezekhez biztos nem, de ő meg távol volt már. Így kerestem főleg a teológusok társaságát, úgy éreztem, hogy más nem nagyon tudja elviselni ezt a beteg lelket, aki akkor lettem. Ez az állandóan panaszkodó, félő, és akkor nagy nehezen leérettségiztem, és felvettek fizika szakra, mert akkor érdekelt a fizika egyetemre, és azon a nyáron volt egy ilyen veszélyes dolog, szinte egy párbeszéd az ördöggel, hogy én most már bármibe belemegyek, csak ne legyek ilyen távol az emberektől, mert nagyon, nagyon szenvedtem a magánytól és ettől a elszigeteltségtől, és azt mondtam, hogy bármi áron belemegyek ebbe, hogy ez megszűnjön. És ennek az lett a következménye, hogy tényleg keményen elkezdtem züllenni az egyetemen, még szinte mindennapos volt a kábítószerezés, a italozás, minden napot voltam a buliba, nem tudtam egy vizsgát sem megcsinálni, megöregettem, pikpak, pedig 19 éves voltam, és úgy éreztem, hogy így belül egy idősebbök sokkal, már egyre kevésbé láttam ilyen lehetőségeket, hogy nekem családom legyen, vagy munkahelyem. Addig, amíg egyszer csak így jött egy est, hogy így kiáltsak Jézushoz, hogy nem tudom honnan jött. Érdekes, hogy egy ilyen élethelyzetből egyszer csak így jön egy ilyen, hogy kiáltsak. Igen, ez olyan jó, hogy az Úr ott van mindenütt, és mindenhova utána tud nyúlni, akiért akar. És olyan jó volt ezt így megfogalmazni, hogy te Jézus, ha vagy, és tényleg tudsz segíteni, akkor segíts.
Tehát megpróbálkoztál visszatérni az életbe, amit úgy gondoltál, hogy élet lesz, és ahol ott vannak az emberek, a társak, de ez megint nem adott neked megoldást, és még lejjebb süllyedtél, és akkor ez kellett ahhoz, hogy ott találhasson meg téged Jézus.
Hát igen, mégis a tékozó fiú disznóvájújánál voltam ott, talán ezt beazonosítottam, hogy ahol már jó lett volna, ha adnak a disznók ételéből valaki, ez a legalja.
És mi történt akkor ezután a kiáltás után, Istenhez fordulás után?
Először jött egy lány, ott hagytam az egyetemet, halasztottam, Budapestre költöztem ő miatt, mert ő itt tanult, és akkor ilyen alkalmi munkákat kerestem, és egy színjátszókört, mert ott volt az első Isten élményem, meg az érdeket egyedül. Oda mentünk, és egyre inkább vonzott ez a színjátszókör vezetője, egy fiatal színész, aki különös szeretettel foglalkozott velünk, és akkor kiderült, hogy ő hisz Istenbe. Tehát, hogy ő is kiáltottam Jézus, hogy Jézus segíts, és szembe jött velem pont egy olyan ember lényében, aki nekem akkor a lehető legvonzóbb volt, és akkor elhívott egy református gyülekezetbe, ahol ő járt, és ott az az élmény ért, hogy a szószékről, aki beszél, az engem vonz. Mert ugyan sokat voltam templomban, még patakon, sokszor untam, ott volt egy fal a szívemen, de most ez megszűnt, és azt mondtam, hogy én szeretnék ezzel az Istennel még közelebb megismerkedni, meg hát elkezdtem hinni ebbe a szeretetbe, meg az ő létezésében. Kerestem egy ifit, hatások értek ismét, az Úr megszólított, és addig, amíg egy evangélikus professzor könyve a kezembe került, vagy hát azt megvettem, tudtam, hogy miért veszem meg, hogyan lettem hívő keresztény, ez volt a címe is, és az ő vívódása a világ és Isten között, ahogy ezt így nagyon részletesen leírta, abban ráismertem magam vívódására, és arra nagyon fontos lehetőségre, hogy átadhatom az életemet. És én azt hittem, hogy az itt megtörtént már, mert ugye sok ígéretést hallgattam, tetszett, és ezzel már mind együtt dobbant a szívem, de mégis ő ezt direktbe mondja, hogy Jézusnak átadhatjuk, és ő értünk halt, őt elfogadhatjuk. Akkor ott álltam Jézus előtt, és ő előttem, és akkor az ott megtörtént, hogy átadtam az életemet. Régebben a német csatornákon láttam ilyen sziklaugrókat, akik nagyon magasból belevetik magukat a vízbe. És kicsit így éreztem, hogy most valahova ugrok, egy ismeretlenbe, tehát most már ugranom kell. És jó volt, kaptam bátorságot hozzá az ugráshoz, és ami ott hirtelen változott, ami nagyon tapasztalható volt, az a magány megszűnése. Az addig mindig kísért, akárhogy szerettem anyukámat, meg akárhogy voltam esetleg népszerű, de a magány az mindig ott volt, és ez megszűnt akkor a megtérésemkor. Voltak még nagyon komoly mélységek, de a magány megszűnt. Megtudtam, hogy az övé vagyok.
Fülöp József bábszínészt kérdezzük élete és Isten hitre való jutása állomásairól. Honnan tudod akkor, hogy mit kell tenni, hogyan indulsz tovább, mit változtat ez az életeden?
Sokszor voltak ott támaszok, angyalok mellém rendelődtek ott az ifi tagjai közül, akik erősítettek. És persze csapódtam a világ és Isten között, továbbra is felvettek egy ilyen színészképző stúdióba, és ott volt a büfé élet, a színházi hatás, ott is szerelmes lettem egy lányba. Kábítószerettől még nem szabadultam teljesen, tehát elég sok ponton nyúlt utánam az ördög, ha lehet így fogalmazni. Talán ilyesmi volt, hogy elmentem, megint elcsatongoltam, mint a tékozló fiú, megint elmentem a élmény, a színház, az ülés, a szerelem, és akkor, amikor már jó összemocskolódtam, akkor megint mentem, kerestem a gyülekezetet, a templomot, megnyugodtam, hogy jaj, de jó, uram, nem mondta le róla, hogy ez ment. Addig-addig, és ez egy fordulópont a hitemben, az egyik osztálytársnőmmel össze is költöztünk egyik pillanatra a másikra, és ott már például a felemás iga, ige az folyamatosan feddett. Ez, hogy miköz a hívőnek hitetlenhez, mint élőnek a halotthoz, ez nagyon keményen figyelmeztetett, és nem hagyott nyugodni.
Tehát a Biblia szerepe is valahogy megnőtt az életedben? Elkezdtek igék felelevenedni akár a gimis éveidből, vagy az ige hirdetésekből, úgy megtaláltak ezek a szavak?
Az ige hirdetésekből, tehát akkor már aktívan olvastam az ige hirdetéseket, meg jártam templomba. Ilyenkor, amikor egy ige, mint egy ilyen neon reklám tódult be az agyamba, meg a lelkembe, akkor az ige volt, de hogy ahhoz persze már kapcsolódott ige magyarázat, és ami már meggyőzött. Cseri Kálmán volt akkor a fő lelkész, és neki sok-sok könyvét megvettem és olvastam. Evangelizációkra jártam. Már kaptam a záport a Szentlélektől. És meg is kezdődött egy ilyen belső tusakodás, mert a szívem egy része csüngött ezen a lányon, ilyen Sámsoni figura lehettem akkoriban, de reggelente így próbáltam keresni az urat, félrevonultam egy szobába, ott tusakodtam, volt egy kisírt szemekkel jöttem ki, akkor a lány nem nagyon tudta, hogy mi van. Az a lány is próbált jönni gyülekezetbe, ifibe, de őt úgy nem érintette meg az úr mélyen. És másfél év után elmentünk nyaralni egy tengerpartra, és tényleg az úrat körbevett és kezelésbe vett. Reggelente így kipattantam, vagy kitolt az ágyból, és így mentem, akkor már szerettem sportolni, futottam, a tengerpart körül olyan kóborkutyákat körülvettek, tök jó, el voltunk minden kis banda. Vittem magamra egy ige hirdetés sorozatot, és hogy a napfelkét keltében a tengerparton, ott minden nap elolvastam egy részt. Ez a 10 parancsolat magyarázata volt Cseri Kálmánnak. Végis átvettem az életemet, meg az Úr akaratát, és ott ez egy nagyon komoly hitmélyítő hét volt kettesben az Úrral. Igazából ugyanezt történik ma is, és ez csodálatos, mert ezt nem lehet megunni végül is, a találkozást az Úrral. Ott az úgy jött, hogy így öntsem ki a szívemet, és bátran fogalmazzak-e meg mindent, amire bátorít is az ige, hogy öntsétek ki a szíveteket. És ez történt, hogy uram, én ezzel a lányjal úgy szeretnék már zöld ágra vergődni, hogy most vagy térjen meg, és akkor legyünk egységben. Tehát nem volt áldásos, hogy mi együtt létünk. Tehát, hogy vagy térjen meg ez a lány, vagy tudjuk elengedni egymást, vagy tudjam elengedni. Ez volt az első kérésem, akkor szerettem volna a kábítószertől végérvényesen szabadulni, mert jól lehet lecsökkent már egy szelidebb fokra, de mégis ott volt, és ezt tudtam, hogy ez nem jó. És a harmadik az meg érdekes volt, hogy ebben hittem a legkevésbé, hogy uram, hogyha lehetne minden nap így veled találkozni, mert az nagy élmény volt időnként, hogy akkor tényleg csutakosan, bűnösen megint átölel az Úr időnként, de hogy szeretném én ezt minden nap, hogyha lehetséges, így napfelkeltés, tengerpart nélkül is bárhol, akkor legyen ez. És olyan jó volt, hogy ez ott megtörtént mind a három olyan formában, hogy egy békességet kaptam, hogy elengedhetem ezt a lányt. És tudtam azt, hogy ha kell, akkor majd összevezet minket az Úr. Addig is próbáltam, de nem ment. Ez volt az egyik, a kábítószerből megszabadultam, és ahogy elengedtem a lányt és a kábítószert, szívem jó részét, ami lefoglalta, oda tényleg az Úr jött. És onnantól mondom azt, hogy járok vele.
Évek elteltek, azt mondtad, de mégis hogyan történt meg ez a megszabadultam a kábítószertől, és elengedtem a lányt, mert még mindig egy kicsit hirtelennek tűnik, és olyannak, amiben nem tud az ember olyan könnyen megváltozni.
Amikor mondjuk valaki le akar szokni a cigiről, az megelőzi egy több éves agónia. Első pillanatban nem tudtam úgy teljes szívvel odaadni magamat ennek a kapcsolatnak, mert mindig ott volt ez az ösztöke, amin ellen nehéz volt rugódóznom, ahogy az ige mondja. Szóval ez egy folyamatnak a vége volt. De a kábítószer is ez volt, tehát már 5 éve küzdöttem ellene. Igaz, hogy ez gyors volt, mert imádkoztam, és akkor egy héten belül lezajlott, de ezt megelőzte sok-sok ima küzdelem, csak eljött az az idő, valahogy az az intenzív Isten élmény, amire azóta is vágyom, és többször meg is tapasztaltam, erre vágyom, hogy olyan magaslatokat mutasson meg, akár a mai életembe is, amire ugyanígy bevilágít dolgokra, amiket elhagyhatnék, amikről nem is tudom, hogy az Istenem, hogy elfoglalja a szívemnek egy részét, amit használhatna az Úr, és csodák történnének. Ez a szabadítás, ez szerintem készen áll mindnyájunk számára. Tehát ez is egy csoda, tényleg meg egy titokzatosság, hogy mikor jön el a számunkra az a szabadulás, amikor kimondjuk és megtörténik. Mert az egy pillanat is lehet, hogy a hit megadatik, hogy én ezt elhittem, hogy Uram, te nagyobb vagy, mint a szívemnek minden vágya, sebe, függése, te tényleg leszakítod a láncokat.
Ez itt a Lélekhangoló.
Kívánok! Köszöntöm az Evangélikus Rádió Misszió.
Szeretettel köszöntöm az Evangélikus.
Önök továbbra is a Lélekhangoló
evangélikus műsort hallják.
Lélekhangoló. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Már teljesen konszolidált életet élsz, mondhatjuk úgy. Hogyan lehetett megérkezned akkor egy hívő keresztény férfi életébe, ahol hívő társad van, 4 gyermeketek, egy megbecsült színitársulatnak vagy a része. Úgy gondolom, hogy a hétköznapokban megérkezni, és ebbe a szép életbe megérkezni is egy olyan múlttal, mint amilyen a tiéd, nehéz.
Nagyon jó, hogy ezt kérdezed, és akkor elkezdem egy jó illúzió rombolással. Például, hogy most terápiára járunk a feleségemmel. Azért mondom ezt, mert azt a tételt, hogy családabb a szív mindennél, ez egy elég kihozanító és kemény mondat a Bibliának, de ezt érvényesnek gondolom a halálom pillanatáig. Van a lényemnek egy része, ami nem akarja Istent, az jó ember. És van, hála az Úrnak, egy új ember, aki viszont ő rá vágyik. És ez a harc, ezt tudjuk, hogy nem szűnik meg. Persze ez jó hangzik, hogy 4 gyereke van, meg bábszínész, és gyerekeknek játszom, és egy csomó szép dolgot el lehet mondani, de az Úr látja a szívemet, és ő látja, hogy mikor vannak őszinte percek, a pillanatok, amikor tényleg szeretek, amikor nem úgy nézek a gyerekemről, csak a büszkeség tölt el, nem úgy nézek egy másik ember, hogy kell tőle valami önző módon, hogy ítélkezem, hogy irigykedem. Azt hiszem, nincs különbség köztem és egy másik ember között, legyen az nem hívő. Tehát szerintem a különbség az maga Krisztus, és ez csak az ő dicsőség, az ő tisztasága. És ha én nem nézek rá, nem kérem, nem adok helyet neki, akkor valami kevés látszik belőle sajnos. Szóval azt hiszem, hogy ez egy harc, ami nagyon boldogító harc. Tehát egy pillanatra Krisztusra nézni, egy pillanatra áttélni, hogy ő hogy szereti a gyerekemet, meg a feleségemet, téged, mint a testvéremet, vagy egy idegen embert az utcán, ennél szebb nincs a világon. És ha valamiért érdemes élni, akkor ez az.
Akkor hát nem arra nézel, hogy mit értél el, hogy bábszínész lettél, hogy megtaláltad a pályádat, hogy tényleg egy családot tudsz felmutatni, hanem folyamatosan arról beszélsz igazából, hogy Isten mit tesz, és Isten mit tett benned, és mit remélsz, hogy tenni fog.
Igen, és képzeljék el a hallgatók, hogy a esküvői igénk a feleségemmel az volt, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készített el Isten az őt szeretőknek. És ez Krisztusról szól, ez volt a házasságunkra egy ígéret, a házasságunk is, de az egész életünk is csak Krisztustól lesz egy ilyen reményteljes valóság, ahol Krisztus tudja csak szeretni a feleségemet, és csak Krisztustól lesz az érdemes. Újra és újra hív az Úr önvizsgálatra, hogy még mélyebbre tudjak tekinteni a saját lényembe, ami sokszor nem szép. És amiből az is kiderült, hogy a házasságunk esetében is sok mindent elrontottam, és sok minden nem Istenről szólt, és a feleségemről, a gyerekeimről, hanem sokat volt ott az, akitől szenvedek igazán, az én óemberem, és azt látom, hogy sok minden szomorúságnak én voltam az oka. De ez egy csodálatos dolog, hogy ki lehet ebből keveredni, hogy a másikat hibáztatjuk, és akkor nekem máshol jobb lenne, vagy bárcsak Hufnagel Pistihez mentem volna feleségül. Nem is az lennék, hogy ki tehet róla, hanem itt van az Úr, aki újját teremt, akitől tóvá lesz a déli báb, amitől víz fakad a szomjúföldön, ahol tényleg, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett. Lehetünk a feleségemmel sokkal szerelmesebbek, mint az elején, egy valódi, isteni szeretettel, és ez egy nagyon komoly reménység. Ez megmentett minket a válástól, és húz minket egymás szeretésére, és egy iszonyat lehetőség, hogy megvalósulhat az Isten terve, hogy amikor létezek otthon a családban, vagy a munkában, vagy bárhol, ő ott van, és ő a lényeg. És hogyha én kellő csöndben vagyok, akkor ámulok.
Benned van az, hogy téged is elhívott Isten arra, hogy tanítványát így másokat, illetve először is, hogy róla beszélj bábszínészként. Hogyan tudod ezt a missziót beteljesíteni, vagy hogyan éled meg ezt? Mi bízottik rád?
Magamért való dolognak indult, és olyan csodálatos, hogy meggazdagított az Úr, és átalakított egy adássá. Persze benne van, hogy én kapok, meg amikor megcsúszok, akkor arra fókuszálok biztos sokszor, hogy na ebből mit kaphatok, milyen jó játszani, meg milyen jó a siker, de olyan jó, hogy ott nyer értelmet az én munkám, hogy adhatok. Én csak egy csatorna vagyok, akin átfolyhat mindaz, aminek át kell folyni, amit az Úr akar. Azt mondja Keresztelő János, hogy néki növekednie kell, nekem pedig alábszállnom, és ezt kívánom, hogy egyszerűen Jézus legyen ott a munkahelyemen, és hogyha ő ott lesz, akkor úgy van ő ott, hogy akkor utána kérdések támadhatnak, amikre lehet felelni, hogy kívánok nem uram-uramozni csupán, hogy én mennyire lelkesen hallgatom Jézus, mennyi mindent tudok már a Bibliából, mert elmaradnak sokszor a cselekedetek. Tegyem, és az egészen egyszerű dolog, pakoljam be a mosogatógépet, a munkahelyemen maradjak csöndbe, amikor csöndbe kell, imádkozzam érte, szeressem, kérdezem meg, hogy hogy van, vagy csak csináljam meg rendesen a munkámat, és abban akarja esetleg Isten megdicsőíteni magát.
Veszteségek, kallódás, útkeresés és végül Isten szeretetében való megnyugvás jellemzi Fülöp József bábszínész útját. Jóci szívesen beszél az életét meghatározó Krisztus hitéről, őszintén vállalva annak hullámhegyeit és völgyeit. Az elhangzott interjú meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a missio.lutheram.hu webhelyen is, illetve Spotify-on, ahol Lélekhangoló címmel szerepel podcastunk. Az Evangélikus Rádió Missziónak írhatnak e-mailt az evmis@lutheram.hu címre, illetve SMS-t a 0620 620 36 79-es számra. Műsorunkkal ma szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk. Mi szerelmesek, hallgatunk!
Ökumené címmel a testvéregyházak fél óráját hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról